Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Afrika, Amerika, Európa és Óceánia hívei Szent Ferenc békelámpás a lángjával gyújtottak fényt azon az imavirasztáson, amelyet 14. Leó pápa vezetett a Szent Péter Bazilikában 18 órai kezdettel. A mindenki előtt nyitott imavirasztáson a kontinensek képviselői egy-egy gyertyát gyújtottak meg az Assisi városában őrzött békelámpás lángjával. Arról az örök mécsesről van szó, amelyet a Szent Ferencről elnevezett bazilika altemplomában, a Szent Sírjánál őriznek, és amely a béke, a remény és a párbeszéd jelképeként ismert. Az örök mécses lángját tápláló olajat az olaszországi városok adományozzák. 14. Leó a szerdai általános audiencián a békevirasztáshoz való csatlakozásra szólította fel a híveket. A bagdadi Kaldeus egyház küldöttségét fogadva pénteken hangoztatta, Isten egyetlen konfliktusra sem adja áldását. A Szentatya hozzátette, hogy aki Krisztust követi, soha nem áll annak oldalára, aki tegnap kardot ragadott és ma bombákat hajít. Most hétvégén tartjuk a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokat. A kampány utolsó szakaszában a politikai feszültség a tetőfokára hágott, a választók pedig az ország jövőjének irányáról döntenek. A regnáló Fidesz-KDNP Orbán Viktor vezetésével az ötödik egymást követő ciklusáért küzd. Legfőbb kihívójuk a Tisza párt, amely Magyar Péter vezetésével jelentős támogatottságra tett szert. Rajtuk kívül a Mi Hazánk, a DK és esetleg a Kutyapárt lehet még esélyes a parlamentbe jutásra. A kormánypártok a háború vagy béke kérdésére helyezik a fókuszt, míg az ellenzék a korrupció elleni harcot, a jogállamiság helyreállítását és az európai integráció erősítését ígéri. A választás kimenetele jelentős hatása lehet az EU-hoz és a NATO-hoz fűződő viszonyra. J.D. Vance amerikai alelnök, amin a Budapestre látogatott, hogy támogatásáról biztosítja Orbán Viktort. A szavazókörök reggel 6 órától este 7-ig tartanak nyitva, az előzetes eredmények késő este várhatók. A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Sólyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a voksuk leadását. A választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, egyébként még leadhatják szavazatukat. Az ország csak nem valamennyi kormányablaka nyitva tart a hétvégén, közölte György István. Ennek célja, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre van lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének voksolni. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülésre számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már a szombati napon is kiemelten járőröztek, és ezt folytatják. Újabb 3 magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. 3 tétsői járásból származó fiatalemberről van szó, közülük 2 nősek és családosak voltak, mondta Szijjártó Péter. Ezzel már 104 olyan magyar emberről tudni, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban haltak meg, tudatta. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság-kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyozta, a barátságvezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Az ország egész területén sebességellenőrzést végez a rendőrség a jövő héten, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon, a gyorshajtó kiszűrése érdekében az Európai Roadpol akcióhoz csatlakozik a magyar rendőrség. Végül az időjárásról. A kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -3, napközben pedig 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Nátrán István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma szó lesz a Matyó húsvét kapcsán a mezőgazdasági gépmúzeum rendezvényéről és a mézborról. Utána pedig Kovács Pista bácsival beszélgetünk Ausztráliáról. Elsőként akkor menjünk a Hajdúrápis János gépmúzeumba Mezőkövesdre.
Hát engem úgy hívnak, hogy Ambrus László Bükkoranyosról.
No, de hát itt vagyunk Kövesden, ami nem olyan sűrűn van, de mégis általában azért minden évben itt van.
Hát 2019-ben ismerkedtem meg Lipusz Csabival, véletlenszerűen gépész találkozó volt itt, és az öcsém mondta, hogy gépész találkozó lesz, jöjjünk már ide. Hát mondom, jöjjünk el. És pontosan, mikor vonultak be a gépek, én odaálltam az asztal mellé, ahol riportot készítenek, mikor jönnek befele a gépek, vagy pontosabban interjút. Igen, hát akkor pont éppen Lipusz Csabi csinálta az interjút, és akkor, mikor egyik gép elment, jött a másik, volt egy lélegzett vételi idő, és én oda szóltam a Lipusz Csabinak ismeretlenül, mondom, jó napot kívánok! Mondom, nekem is lett volna egy panolnói, a motoros munkagépem, én is szerettem volna felvonulni. Erre azt mondta Csabi, hát miért nem szóltam hamarabb, akkor elhozták volna a trénerre. De többet nem tudtunk beszélni, mert folyamatosan jöttek a gépek, utána ugye előadások voltak, meg műsorok. Én megvártam az estét, kitartottam, mire Lipusz Csabi ezt tudtam férkőzni, és akkor telefonszámot cseréltünk. És akkor így felhívtam őt, tehát utána a telefonon, és akkor így többször beszélgettünk, akkor mondtam, hogy én értek a könyves munkákhoz, még sok mindenhez is, és akkor eljöttem ide betonozni, vakolni, meg mindent is csináltunk. És egyre sűrűbben jártam, hát már most én úgy érzem, hogy itt Lipusz Csabéknál családtag vagyok.
Hát igen, meg egy nagyon jó segítő önkéntes. Szükség van a meszterek rám néha-néha.
Igen, és én becsülettel elvégzem a munkámat, én nem kérek ért egy fillért se, soha, tehát ingyen bérmentve.
Na most az a gép hogy került önhöz?
Nekem van egy Pannonia motoros négykerekű munkagépem.
De az hogy került önhöz?
Azt én vettem 1982-be Perecesről. És akkor, mivel hogy már nem lehet vele közlekedni ugye a közúton, mert a rendőrök már annyira rászálltak, levizsgáztatni nincs rá lehetőségem, vagy nem tudom, és akkor így volt egy felvonulás Harsányon, ott megkértek, és megtetszett nagyon, és akkor utána Kövesdre is volt, és akkor elhoztuk ide Kövesdre, azóta itt parkol a múzeumban, és ha vannak felvonulások, például itt Mezőkövesdre is voltam vele, már Szikszón is, voltam vele gépész találkozókon, igen, ha van rá lehetőség, tréner, elviszük, és akkor felvonulok vele, és ezen 15 főt el tudok szállítani rajta.
Tulajdonképpen én nem látom most, mert hát majd megkeresem.
Már mindig mutatom, már a másik udvarban van.
A munkagép az mire volt kitalálva?
Hát az arra, tehát ez platós, ez arra volt kitalálva, hogy fuvarozásra, de egyébként még szántottam is vele.
Ja, én azt hittem, hogy helyben dolgozott, így gatterozott, vagy valami.
Jaj, nem, ez fuvarozásra. erdőre jártunk, vele fát szállítottunk, akkor szőlőbe jártunk, amikor még volt szőlőnk, akkor kukoricaföld volt, akkor azzal fuvaroztam haza, szénát, tehát mindent megoldottunk vele. Még szántottam is vele valamikor, utána kosztottuk a lovasekét, taigár, stb., és akkor úgy csak hát hosszú volt a szerelvény, tehát nagy helyig kellett neki megfordulni.
Egyébként én csak a Pannonia motort ismerem, ami, hát milyen, hát motorkerékpár.
Szóval, igen.
Ilyen gépek
ez
is
rendes,
voltak.
Ez rendes, igen, négykerekű, és van benne, tehát négy sebesség van ugye Pannoniában, van benne egy nízaváltó, abban is van négy sebesség, és így nyolc sebesség, tehát minden sebesség fokozatot le tudok felezni.
Tehát így több erőt ad.
Tehát igen. Hát ezzel például volt a jó barátomnak egy MTZ traktorja, meg egy billencsifája, és akkor, amikor nem indult, akkor én húzgáltam neki be vele az aszfalton, igaz? De hát azért olyan volt, mint az elefánt meg a kisegér a gép, ugye? Uh-huh. És behúztam vele.
Is egy ilyen?
250 köbcentis.
Rendes, mint a motor?
Hát rendes motorkerékpár. Jó. Tehát rendes Pannonia motor. Hát majd átmegyünk, azt akkor meg tudjuk nézni.
Jó, de a hallgató úgyse fogja látni.
Hát, az, ahogy, na, az igen, biztos. Igen. És akkor rá van írva mind a két oldalra a bükkaranyos, tehát mikor felvonulok, tehát tudják, hogy honnan van. Hát. És akkor szépen fel van díszítve, úgyhogy nagyon tetszik mindenkinek.
Bükkaranyos lapot mindig egyébként?
Igen, törzsökeres bükkaranyosi vagyok. Miskolcon születtem, vagy az Erzsébet kórházban, kettes oságyon. Szüleim is törzsökeres bükkaranyosiak.
Hát akkor sok mindenkit ismer ott.
Hát,
úgyhogy, akit kérdeztem, azt én persze.
Hát azt igen, mert...
De tulajdonképpen a bükkaranyosi csatáról csak tud valamit, úgy fejből, mert az emlékmű ott van.
Hát a csárdánál volt igen, régen. A csata, igen, és akkor ott van egyébként, hát nem tudom, van ennek már vagy 20 éve, mikor ott a réten, ki volt az a miniszter, meghalt már, az nem jut eszembe hirtelen a neve, akkor azt úgy le is játszották ott kicsibe a csatát.
Tulajdonképpen azért az a település olyan, mintha el lenne zárva, mégsem zsákfalú, mert Emődről nem, megyünk,
úgy van,
és emit
úgy
meg kijövünk a Harsányi útra.
Úgy van, és akkor Harsány felé, vagy Miskolc felé, tehát ágazik az út. És ott van a csárda, valamikor szüleimtől hallottam, hogy azért csárda a neve, mert ugye a régi világban ott, mikor lovas szekerekkel ugye mentek Miskolc vagy valami, ott akkor az egy ilyen pihenő hely volt. Megálltak, a kocsikkal beálltak, ott voltak ilyen állások állítólag, és akkor ott ugye megpihentek, ott lehetett enni, meg inni, gondolom én, apám még így mesélték valamikor.
Hát hasonlóan, mint mondjuk ott a Marha hajtó útvonalon, csak éppen...
Ja, mint a csorda, csapás, na.
Igen, hát csak... itt én a fehér lócsárdát ismerem itt a közelben, meg egy pár olyat, ahol ugye ott pihentek meg a tehenek, mert általában 20-30 kilométert tudtak menni egy nap, mert egyébként lesoványodtak volna, mire odaérnek a tetthelyre, ahol hát, elvágják őket.
Igen.
Jó, de ezért úgy viszonylag nyugodt falu, mikor aranyos egyébként.
Hát szerintem igen, nagyon sokan jönnek ki Miskolcról oda lakni, tehát egyre, tehát fejlődik úgymond a falu. És ezt a csárdát is ugye utolsó időkben a munkásőrség bitoroltott, akkor az késlet bővítve építettek új épületeket ott, nem is tudom hány szobánkat, még konyha volt ott minden, és akkor végül utána, mert Bükkaranyoshoz tartozott, eladta az önkormányzat, és akkor utána megvette Maszek, akkor ott akartak, volt ott valami műanyag, gyártottak, ott valami gépsor volt, ott akkor abban maradt. Lényeg most az enyészeti ott az egész, már nem tudom, már vagy 6-8 éve. Medence is van csinálva.
Járókorra láttam annak idején a munkásőrök, ott gyakorlatoztak hátul. Igen. Már van ugye emlékmű az előtt.
Igen, hát a lőtér, az még mindig működik, mert ugye most a rendőrség jár oda általában, meg ugye ki vannak azok odva úgy, nem tudom, bérbe, vagy hogy működik ez, tehát sok felől járnak oda, ugye, mikor ilyen gyakorlatokra.
Akkor ön egyébként annyira nem szerette a gépeket, csak azt az egy Pannoniát?
Hát, hogy mondjam, tehát úgy gyerekkoromban nem volt lehetőségem, pénze volt, a apámnak tehene volt csak, neki a szüleinek voltak lovai, csak így tőle hallottam, és akkor a szembe szomszédom, az Ács mester volt, de ő foglalkozott motorok javításával, meg óra, minden, de hát ilyen ezer mester volt, mindenhez is értett. Mint hát én is sok mindenhez, hál' Istennek. És akkor én kisgyerekként én mindig ott lestem a János bácsinak, hívták őt is, mint a Hajdú Ráfist, vagy János bácsi, és akkor én mindig ott lesegettem, mindig ott lesegettem, és úgy megszerettem a gépeket, és akkor, mikor már megnősültem, ugye önálló emberré váltam, és akkor beszélgettem ott az egyik ismerős, és akkor azt mondja, az egyik haverjának volna ez a Pannonia motoros munkagép Perecesen. Hát mondom, jó volna megvenni. És akkor egy műszak után elmentem, megnéztem, és akkor másnap már mentem, és akkor megvettem.
De akkor saját lábon jött haza?
Nem, gép, akkor... kalandos volt, mert a srác ott dolgozott a köztisztaságnál, és billencsifával járt, és akkor nekem még ugye megvolt a C-típus építési engedélyre, tehát C-menetlevél, na pontosabban azt hiszem úgy hívták, fillérek, nem tudom, 1,50-ben, 1 kilométerenként, és akkor megegyeztem vele, mitől azt mondja, 350 forintért hazahozza, akkor rendben van, de ha nem, akkor én bérelek kocsit, azt akkor nekem fillérek hazahozzák. És akkor felment, mert az erdő szélén is lakott, betolatott egy gödörbe az ifával, és felállt rá a billencsre. A munkagéppel jöttünk hazafelé, a jó barátja egy emberei ráküdték az ellenőröket. És már minket vártak a köznél, mert ugye apáméknál vittük volna fel, már ott vártak a köznél. Lemeszelték, hát ugye én nem tudtam, hogy kik azok, hát ő rögtön megismerte őket, és akkor mondta, hogy forduljon vele vissza, vigye vissza, onnan hozta. Hát mondom, ne vidd már oda vissza, mondom, menjél egy utcával lejjebb, bemész ott is van ilyen gödör, betolatul, úgyis volt betolatott, és akkor leborította, mire ezek odaértek, már ugye leesett a platóról, de az ő ott nyeken majdnem visszaugrott. Tehát ugye egy billencsif azért elég magos volt. Úgyhogy utána nem indult a gép. Na, apám ott szidott, mint a bokrot, meg anyám is, minek kellett ezt megvenni. Hazament, befogta a tehenet, ugye járom, és akkor úgy tehénnel húzattuk haza a motort. Másnap jött ez a szembe szomszédom megnézni, mi van, hát nem boldogult vele. Hát ett a méreg, én is este hazamegyek, rúgdosom, és akkor ugye már sötét volt, és láttam, hogy a berúgó kar meg a sávváltó között szikrázik. És mondom neki, hogy János bácsi, hogy ezt vettem észre rajta, itt valami letestel. És akkor másnap megint ugye leszett a deknit, holmit, hát a gyújtó gyertyától a vezeték, hogy megyen be a gyújtó tekercshez, nem volt meg a bakelit, hanem csak rá volt tekerve a gyújtó tekerste, és úgy lebillentette a billencső, az leesett róla. És akkor így letestett. És utána visszadrótoztuk, akkor vagy visszacinelte, még nem tudtam venni hozzá, ami kellett, és indult is a motor. Úgyhogy azóta is 44 éve működik.
Hát most már kitanultam szinte mindent, Karanyost is tudom pontosan, hogy merre van, addig is tudtam, de az, hogy egy Pannoniánál leteste a gyújtás, hát ez még nem. Köszönöm szépen, akkor megnézzük azt.
Persze, persze.
Elhangzott riportunkban Ambrus Lászlót hallották a Gépmúzeumban Mezőkövesden. A folytatásban hallgassuk meg Bore a mézbor.
A nevem Doszpoly Kornél.
Jó torka van, hallottam már délelőtt. Nem rekedve?
Dehogy nem. Nem, egy ilyen hétvégén, ami a 4-5 napos hétvége, elnézést. Mézbor kóstolót, adhatok-e nem finom, kézműves mézborom van. Négyféle mézbor készítésével foglalkozom. Száraz, félédes, édes és desszert mézborok. A száraz 9-féle gyógynövényel és fűszerrel érlelem össze. Forralt boros hangulata van, de a gyomorral tesz nagyon jókat. A félédes már egészen más ízvilág, 5-fél aszalgyümölcs ágyán érlel. Szilva, mazsola, sárga baraszk, megy és vörös áfonya, mind aszalt formában, és ez egy picit barikolt is, ugye, mind a kégetett tölgyfahordóban is érleltem volna. Ez fog a legközelebb állni egy hagyományos borhoz. Az édes hibiszkusszal, csipkebogyóval készül, ez már friss mézzel van visszaédesítve. Nagyon fontos, hogy édesítőszert, egyebeket nem használok. A desszert borom pedig a három borom kombinációja különböző arányokban, ez már aszúszerűen édes. Egy szárazat? Ugye ennek forralt boros hangulata van, de a gyomorral tesz nagyon jókat. Az elején még édes kés, a végére lesz száraz. Ez az évszáraz kategória, hagyományos borban is egyre gyakoribb az ilyen, hogy nem teljesen száraz. Igen, nagyon erős a fűszerezettsége, ez magában is nagyon jó, de ezt elsősorban ételhez találtam ki. Aperitívnek szántam, tényleg a gyógynövények, fűszerek igazán működnek. Fahéj, szegfűszeg, szegfűbors, ánizsmag, kapormag, lemmag, koriander, édeskemény, szerecsendió, különböző arányokban. Hagyja olyan a fél édes, ha nem bánja. És a hagyományos borok, a szőlőborok kedvelőinek a száraz általában nem kielégítő, akkor szoktam ezt a fél édeset, a fél száraz, a fél édes határán van ajánlani, mert az 5-fél aszalgyümölcs, megint a szilva, mazsola, sárgvarasz, megy, vörös áfonya, nagyon kellemes. Aszalás közben a gyümölcsök íze picit megváltozik, fanyarabb lesz, erre a barikolás, az a közepesen pörkölt francia tölgy forgás, amit én használok vele, nem horrójim vannak, hanem üvegballonjaim, ilyenkor belemegy a tölgy forgás formájában, ezt az igényt kielégítik. Édes hibiszkusszal, csipkebogyóval készül, friss mézzel van visszaéresítve. Ennek még a különlegessége az, hogy kap egy pici fekete teát, ugyanúgy cselsavasságot, testességet kap tőle, mint a barikolás a fél édesben, csak másképp akartam ezt elérni, ő ilyen. A desszertbor, ugye, ahogy mondtam, abban különleges, az első háromban, ami az egyikben megvan, a másikban nem lehetett meg, ehhez tartottam magam az elejétől. A desszertborban ez az elv a feje tetejére áll, mind a háromból van benne valamennyi, az arányok nagyjából ezek a fél édesből, az 5-fél aszalgyümölcsösből, minden literhez abból jön egy fél liter a hibiszkusz csipkebogyóból, és körülbelül egy negyed liter a 9-féle gyógynövény és fűszerből, ez van aszúszerűre visszaédesítve, nagyon remek, ez a legnépszerűbb termékem egyébként.
Ugyanaz a
szárazboros
vagyok,
hogy
nekem a...
Hát
még a fél
szárazboros. Na jó, úgy veszem észre azért... Hölgyek is értenek a borhoz.
Igen, igen,
vagy,
igen.
Vagy nem is tudom, ehhez minden... a fajta borhoz kell érteni?
Ugye arról van szó, nagyon sokszor mondják azt, hogy a vevők, hogy ugye azt mondják a borászatban, hogy a száraz bor az igazi bor. Igen. Én ezt nem értem, hogy ez miért van ilyen, hogy ez tényleg így van, mintha én is hallottam volna, amikor az emberek egy jó része, hanem a nagy része fél édesre, vagy az igazán édesre hajlik. Tehát szó szerint én úgy tartom, hogy az a jó bor, amelyik ízlik. Ízlések és pofonok. Én megpróbálok minden igényt kielégíteni, lefedni a legtöbb embert, hogy legalább a négy féléből legalább egy legyen, ami valakinek tetszik, ha nem több.
Hogy találta ön ezt ki, hogy ilyen készített borokat csinál? Mert hát ugye a normál, ami nekem normál, a hagyományos borászat, ott megvan egyféle, egyfajta, amit ismernek az emberek, azt el tudja adni. Ezek pedig különlegesek, ezeket úgy nem lehet minden utcasarkon találni.
Ez így van, a mézbor Magyarországon nem elterjedt, a Balaton környékén van, ugye én borsodi vagyok, Diózsőrben van a pincém, de az az igazság, hogy természetesen nem én találtam ki. Először is a mézbor, mézsör a középkorban volt nagy divat. Magyarországról kikopott, a mai napig azt mondom, hogy a felvidéken, Erdélyben mai napig nagy hagyomány van. Most is voltak itt szlovákiai szlovákok, akik Merovinának hívják szó szerint, ugye Miskolcra, nekem Kassáról sokan járnak. Az édeseket veszik nálam általában, de az övék, a Merovina szirupszerű desszertbor általában az a legtöbb embernek nem jön be, viszont ahogy én készítem, nekem olyan nincsen, és nagyon sok szlovák és szlovákiai magyar nagyon sok jár le Szlovákiából nekem.
Az alap az micsoda?
Ugye ez mézeresztésű alkohol, tehát szőlőt nem tartalmaz. Azért hívják a mézbort bornak, mert a folyamata eszközei végeredmény erősen boros. El kell képzelni egy fehér bort a szőlő gyümölcsössége nélkül. Ez az én alap mézborom, amit aztán én négyféleképpen ágyazok.
Ezt nevezem, és tulajdonképpen azért meg kellett tanulni ezt a fajta kommunikációt, mert azért sok embert megállít itt.
Igen, ez a szakmának, ugye, hogy pofa vagyok, hogy direktbe árulom egyenlőre. Most kezdenek el beindulni a vállalkoznák a másik része, viszonteladók, boltok, egyebek. De ugye mivel én piacolok, vásározok ezzel, menet közben nem csak, hogy a borászatot kell találni, mert én közgazdász vagyok képzettségemnél fogva, nem csak a borászatot kellett kinkeservesen kitanulni, hanem magát az eladást is.
A kofa marketinget
is. Igen, nem feltétlen, nem mindenki születik kofának, nekem sikerült kitanulni, ahogy én árulom, tehát konkrétan ezt a kis előírás, amit én leadtam, valamilyen formában mindenki megkapott ma, aki ide állt a sátramhoz.
Megkapták, eredménye volt?
Volt eredménye, nagyon jól ment. Most vagyok másodszor a Matyol húsvéton, most is nagyon jól ment. Ugye ez egész napos, nem úgy van, hogy elkezdjük 6-kor, 7-kor, és akkor délbe 1 órakor befejezzük, mint a legtöbb piac meg vásár, hanem kezdtük körülbelül 10-kor, és ennek még mindig nincsen vége, olyan 6-7-kor lesz vége. Nekem már végem van, mint a botnak.
Doszpoly Kornél mézborkészítőt hallották.
Ritka alkalom, hogy egy 96 éves emberrel beszélgethetünk, ezért kerestem meg Kovács István Pista bátyámat, aki Ausztráliából végleg hazaköltözött Mezőkövesdi otthonába.
Nagyon száraz a föld, mert eltekintve aztól a 10 milliméter esőtől, ami most már több mint egy hete esett, Péter, egész télen az a hó, ami volt és elolvadt, azon kívül nem volt eső sajnos, és azóta sincs eső, és nem is úgy néz ki, hogy a jövő héten lesz eső. Szóval megint száraz nyár elé nézünk, nagyon úgy néz ki.
Ilyenkor nem gondolsz vissza az ottani, az alexandriai farmodra?
A farmomra mindig gondolok vissza, mert én ott nagyon jó éreztem magam, meg beszélek rendszeresen a fiaimmal. Éppen a hétvégén beszéltem velük is, megkértem, hogy menjenek, nézzenek be a régi farmomra, mert nem laknak azok se ott kint, így meg nem szabad bemenni, bemenni, de... Tulajdonképpen a farmomon nem változott semmi. A barátom, aki minden évben meglátogat engem itten, az ausztrál barátom, az rendszeresen biciklizik, és gyakran oda megy, és kívülről a kaputól csinál egy fényképet, tájképet. Semmi változást nem láttam azóta, amióta én elhagytam. A fák nőttek természetesen, és a házam meg minden az ugyanúgy van, mint ahogyan volt. A halastavaim ugyanúgy megvannak, mint ahogy volt. Úgyhogy tudok róla, na, és érdekel is, mert én egy hely volt, ahol én nagyon jó, amúgy is jól éreztem magam Ausztráliában mindig, de ez a második farmom, amit én 20 hektáros farm különben, amiben a házat is én magam építettem 70 éves koromban, pont akkor kezdtem, ne felejtsd el, és egyedül építettem fel a házat, és elültettem vagy 2000, több mint 2000 fát, és azok, ha ránézek a képre is látom már, de ma már legalább kétszer-háromszor olyan nagyok, gondolom.
Milyen jellegű fák?
Hát a legtöbb fenyőfa volt, kaliforniai vörös fenyő. Én találtam Ausztráliában egy helyen két ilyen nagy, valaki ültette még a múlt században, vagy talán még előbb is, nem tudom, és azokból gyökerek nőttek ki, amit én meg egy barátom elmentünk és észrevettük, hogy mik azok, és éjjel kimentünk, a könyvemben leírtam ezt, és kiszedtük ki, ástuk ezeket a gyökereket, a gyökerekből nőttek ki, és azokat újra növeltük, és abból csináltam én egy olyan kaliforniai vörösfenyő farmot, ahol körülbelül 200 fám van, különböző nagyságúak, mert én aztán elkezdtem gyökereztetni. Érdekes ezeket a fákot lehet a legújabb ágából gyökereztetni, kérlek szépen, hogyha csinálsz egy ilyen meleg házat, mert meleg az nagyon fontos neki, humid levegő és víz, és gyökeret eresztenek egy-két héten belül, és utána ki lehet ültetni, mikor már gyökerek elég nagyok, és mind megmaradtak, és azok a fák. Ausztráliában én soha nem láttam többet, mint két ilyen fát egy helyen. És nekem van egy kis farm, legalábbis az én volt farmomon van egy kis erdő ebből. Abból valamikor híres hely lesz. Csak az a baj, hogy nem a miénk már.
Egyébként úgy az időjárás megfelelő a fenyőnek? Tehát hűvösebb egy kicsit, meg csapadékosabb az a hely, ahol vagy? Mert nem túl messze vagy az óceántól.
Hát olyan 100 kilométerre vagyok az óceántól, de hegyes terület. Egy kicsit több eső esik talán, mint a nyugati része Ausztráliának, meg az északi része, ahol eső viszont nagyon ritkán esik. Úgyhogy tulajdonképpen, ha már én annak idején locsoltam a fákot, mikor elültettem, amíg én ott voltam, minden nyáron locsoltam őket, szerencsére én csináltam két nagy halastavat, és abban volt elég, ami télen töltődött föl, és nyárra volt nekem elég vizem abból, hogy addig ez a fákot meg tudjam, meg az én magam konyhakertét is locsolni belőle minden további nélkül.
A legszárazabb kontinens, Ausztrália. Mert hát óriási területen van sivatag, illetve félsivatag, bár az északi részen van.
Ott meg sok eső, ott meg monszun van. A keleti és az északi részen van monszun. A déli részen nincsen egyáltalán se a nyugati részen.
Szerencse, hogy van nekik egy hatalmas nagy artézi medencéjük, ami a hegyekben, illetve a monszun részeken lehullott csapadékot tárolja.
Beviszi, ahol a monszun van, főleg a keleti részől, ott annyi eső esik, hogy több ezer kilométerre a hegyeken túl át tud menni oda, és olyankor Ausztrália közepe szinte újjáéled, mert nagy tavak keletkeznek, és abban a pillanatban, amikor víz van, az állatok fönt északról lejönnek, és fészket raknak, és szinte sorra a világ a tó és vizes Ausztrália közepe, de nem minden évben van.
Akkor meg kell küzdeni az állatoknak, növényeknek a létét. De
Ausztráliában vannak olyan helyek, ahol egy 10 éves gyerek még nem látott esőt.
Nagy folyója nincs, és a Murray és a Darling, hát az a kettő van.
A Darling River az jön föl Northról, északról, északkeletről helyesebben, és az nagyon ritkán, de folyik. Nem állandóan helyesebben az.
Hát időszakosan.
Időszakosan folyik, igen.
Nem csodálkozom, hogy nem szeretted a nagyvárost, hogyha állandóan a földdel foglalkoztál.
Semmi körülmények között nem élnék már egy nagyvárosban. Melbourne, amikor kimentem, 1 millió lakosú, egy kicsit több, mint 1 millió lakosú volt akkor, és Adelaide, ahova mentem az első 2 évben, az meg egy 1,5 millió lakosú város volt. Ma már Melbourne több, mint 5 millió lakosú város, Adelaide az meg több, mint 1 millió lakosú város, de egyikbe se élnék, hogy őszinte legyek. Azért nem maradtam ott, hát végül is a fiaim azt szerették volna, meg az unokáim is, hogyha én ott maradt, és volt hely is, mert tudta volna velük lenni, vagy megtartotta volna a farmot. De miután a farmot már nem tudtam úgy megdolgozni és védeni, mint ahogy én szerintem az kellett volna, ez volt az egyik oka annak, hogy úgy határoztam, hogy inkább hazajövök, mint bemegyek hozzák Melbourne-be. Melbourne-be a fiai unokáimat vittem volna iskolába, meg haza, meg oda, az engem már tönkretett volna. Nem lehet idegekkel bírni azt a forgalmat, ami ott volt.
Védeni a farmot? Mittől? A kakaduktól? Madaraktól kellett volna védeni, nem állatok, már többi állatok.
Nem, a tűzre gondoltam.
Ja, most. Tűz.
Levágni a füvet, tisztán tartani a ház körül, mert a tűz a legnagyobb veszély Ausztráliában nyáron. Amúgy semmitől nem lehet, mert kígyók vannak, azoktól lehet félni, persze, az sok is van, még ott is sok volt, és de más semmi, vannak rengeteg különböző papagájok vannak. Kakatú az egyik, az olyan nagy, mint egy tyúk, és azok mindent megesznek. Az az egyetlen, amit egy ausztrál farmer bármikor lelőhet a farmján, mert kárt csinál csak. Ami lehető, az megesz mindent. Az én legutolsó szomszédom, ez egy 50 hektáros cseresznyefarm volt, és minden fa be volt, hogy hívják, a hálóval. Különben nem ettek volna cseresznyét róla. Nem lehet tartani, a szőlők is. A szőlők is Ausztráliában, különben szőlők, vagy bort nagyon sokat termelnek ausztrálok, de azokat is behálózzák, mikor már kezd érni. Mert ezek mind megennék. És ezek ilyen nagy csoportokba járnak, és nagyon rafináltak különben. Meg csúnya hangjuk is van. Mindig kelepelnek olyan hangjuk, hogy nem szerettem őket.
És a dingók azok nem
jártak? A dingók, Péter, a dingó főleg Ausztráliának a közepén van, és az North északi részén. Viktóriában, New South Walesnek egy részében már van, de Viktóriában egyáltalán nincsenek, se Dél-Ausztráliában. Sőt, Nyugat-Ausztráliában se nagyon vannak, inkább a keleti részen, meg a Ausztrália közepén ott vannak.
Tehát a bozótosabb részeken.
Igen.
Just another one. Give me another one. shining light together forever till the end of time. Until the end of time, be my shining light. Another one, give me another one, please just another one, give me another one, 'cause I am tired now. I need coffee, daily my energy, daily energy. Need you now, one and only love. Never leave my life, carrying my heart. Be my shining light, together forever, till the end of time. Till the end of time, be my shining light.
Folytatjuk a beszélgetést Kovács Istvátyámmal.
Eljutottam Melbourne-be, és Melbourne-be elmentem egy ilyen közvetítő ember, ez a professzionális közvetítő, akik főleg képzett embereket közvetítettek. És elmondtam neki, hogy én mérnök vagyok, amióta kijöttem Ausztráliába, most már akkor 3,5 éve, mondom, már tudok beszélni angolul, írni, olvasni, már úgy tudom, hogy meg kellene próbálnom a szakmámba elhelyezkedni. És szeretnék főleg autógyárba dolgozni. És ez a fiatal ember, egy fiatal ember volt, olyan szorgalmasan hallgatta, amit én meséltem, meg kérdezte, hogy végül is mihez értek, vagy mit szeretnék. És mondom, autóhoz ugyan nem értek, de nagyon szeretnék egy autógyárba bekerülni a tervező irodába. Hogy aztán mi lesz belőlem, azt majd meglátjuk. Ez a jó ember fölhívta a General Motors-t, és elmondta nekik, hogy itt van egy, akkor én 30 éves voltam, azt hiszem. És azt mondta, hogy ez a fiatalember már Magyarországon 2 évet dolgoztam is, mint mérnök a Dunakeszi vagongyárba, és szeretné autótervezéssel foglalkozni, ha fölvennék. Az illető, akivel beszélt, az a fő tervező volt. És azt mondta, hogy jelen pillanatban a General Motorsnál nincs fölvétel, de adjam meg a telefonszámát, és mármint az én telefonszámomat, és majd ha lesz, akkor szólnak nekem, és behívnak interjúra. Egy héten belül szóltak, és fel is vettek. De azt mondták, hogy mi elhiszük, hogy te mérnök voltál, vagy, mi adjunk neked egy lehetőséget, bizonyíts be. Fölveszünk, mint műszaki rajzolót. Föl is vettek, és Péter, én emlékszem, mikor a főtervező helyettes, ami végül én lettem ő helyette 20 évvel, 15 évvel később, kérlek szépen, az megmutatta nekem azokat a tervezőket, akik terveztek, meg akik műszaki rajzokat csináltak. Hát megmondom őszintén, hogy jóformán semmit sem értettem azokból a óriási rajzokból, mert minden autónak minden egyes része teljes mértékben van. 6 méter hosszú izén asztalon, 2 méter szélességű asztalon dolgoztunk. És ott annyi vonal volt, hogy egyszerűen lehetettem volt megismerni valamit is belőle, hogy mit nézek. és úgy magamban gondoltam, mondom, Jézus Mária, mondom, ha én ezt megtanulom valamikor is, mondom, az csoda lesz. Hát nem fogod elhinni, fölvettek, mint műszaki rajzolót, 2 hónap alatt olyan rajzokat csináltam, mint a legjobbak, akik már ott voltak addig. Kevesebb, mint 1 év alatt azt mondták, hogy látjuk, hogy érted a munkádot, fölvettek első éves tervezőnek. Akkor végigmentem az első, második, harmadik, negyedévesenek, utána kineveztek senior tervezőnek, és elismertek, mint mérnököt. És attól kezdve 10 évre rá, hogy kezdtem a Melbourne-i Dynamotors autógyárba, én lettem a motortervezőknek a vezetője. És amikor 1986-ban befejeztem a munkámot, főtervezőhelyettes voltam. És nem akartak elengedni semmilyen körülmények között. És itt van egy könyv, ami bebizonyítsa különben ezt, és ennek úgy örülök, mert majdnem elfeledkeztem róla, hogy nekem ez van. És mind a 2 könyvben van egy nagy, majdnem azt mondhatom, hogy a legnagyobb cikk rólam van. Egy biztos, én elolvastam minden egyes embernek, amit le van írva, és csak azokról beszél ez a könyv, akik valamit elértek Ausztráliában, vagy nem csak Ausztráliáról, különben, volt Amerikában, volt Európában, volt Dél-Amerikában, és végül ebből a kontinens könyvekből írtak egy magyarok a nagyvilágba, akik előbbre vitték, akik által előbbre haladt a világ. És ebbe én vagyok az egyetlen mezőkövesdi, aki szerepelek, méghozzá egy nagyon szép leírattam, majd neked adok egy kopit különben erről. Jélek szépen, amire én legbüszkébb vagyok, Péter, hogy őszinte legyek, az az, hogy egy olyan szakmába, amiről én nem tanultam, és olyan körülmények között, ahol előről kellett, hogy jóformán kezdenem, annyira vittem, hogy akármelyik, nekem 3 ilyen könyvem van, amerikai is megvan, akik az iparban dolgoztak, egy se haladt annyira a nagyvállalatoknak a ranglétáján, mint amennyit én haladtam.
More than the greatest love the world has known, this is the love I give to you alone. More than the simplest words I try to say, I only live to love you more each day.
More than you ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing.
I know I never lived before, and my heart is very sure no one else could love you more.
azon mosolygok, ugye, hogy földről beszéltünk, hogy nem ragadtál a földhöz. Szeretted, de annak ellenére a technikát is.
Nagyon megfogad. Szerettem, de igen, megtettem. Igen. De nem is akartam, én nem azért gondoltam én, hogy én életemben summás maradok, amit már mondtam, hanem azért, mert az körülmények olyanok voltak, az én szüleim nem tudtak minket tanítani. Tehát ez a lehetőség, ami nekem adódott, én azt felhasználtam, és hát megmondom őszintén, ha nekem valaki elmondta volna annak idején, hogy mi lesz belőle, én nem hittem volna. Az egész biztos, hogy nem hittem volna. És én magam azt hiszem, ha van valami, amire büszke lehetek, hogy egy egyszerű summás gyerekből, és úgy is kezdődik ez, ahogy hívják különben, az én sztori, hogy szinte hihetetlen, hogy a summás gyerekből a General Motorsnak az egyik legnagyobb autógyára volt Ausztráliának, meg ott az egész Dél-Kelet Ázsiának, kérlek szépen, én az egyik főnöke lettem. És nagyon sikeres ember, annyira, hogy engem nem akartak semmiképpen se elengedni, mikor el akartam jönni 55 éves koromban.
Hát azt hiszem, hogy folytathatnánk, de hát ebédidő van lassan neked is, azért meg hát a kert is vár még majd egy kis pihenés után. Mindig újat tudok meg rólad, újat és újat, akárhányszor beszélgetünk. Ugye a summás dolgot elfelejtettem, a fejem fölötti farmot nem felejtettem el, tehát a képe, hogy tulajdonképpen, hát azért tartalmas életed van. Tartalmas. 96 évesen még...
Szerencsém is volt az életben is, mert látod, azzal, hogy mertem vállalkozni, én mindig vállalkozó természetű voltam. Ez gyerekkoromban is megvolt benne, soha nem féltem semmitől. És hogyha nem ilyen lett volna a természetem, nem is lettem volna semmi, azon kívül, hogy tényleg a summás vagy a cseléd, ami végül is voltam is. De így, hogy mertem, én magam soha nem gondoltam volna, hogy én képes leszek ilyen dolgokat csinálni, amit csináltam a General Motorsnál. Ja, Ausztráliában összesen három helyen dolgoztam. Péter, mindenhol nagyon szerettek, nem akartak engedni, és mindenhol akarták, hogy bevisznek a kutya, de én autót akartam tervezni, és elértem.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy azért egy kicsit pihenned is kell, meg nekem is már lassan. Jó egészséget kívánok továbbra is, és azt, hogy még jöjjek el párszor ide is beszélgessünk. Ha nem is mikrofon elő, de amúgy is élvezett veled beszélgetni. Ja.
Hát Péter, ennek örülök, hogy ezt mondod, és örülök, hogy még mindig képes vagyok kifejezni magamot, sőt, most már magyarul ki tudom fejezni magamot, ami egy ideig probléma is volt, meg az angol nyelvet se felejtettem el. Elég sok változás volt az életemben, és talán nincs olyan, amit én nem próbáltam volna ki. Ezért van az, hogy soha nem féltem semmitől. Mert munkához visszamenni bármikor vissza tudtam volna menni. Lakatosnak, a másnak menni. De elértem azt, amit én maga nem értem volna.
Hát igen, meg hát azt is, hogy a magyar maradtál.
Az megvan.
Mindenképpen. Ja, és a választásra gondolva el fogsz tudni menni szavazni, vagy házhoz.
Nem megyek szavazni. Meg hogy mondjam még el neked, hogy Szigi Károlynak elsősorban megköszönve én ő rábeszél engem arra, hogy mint 56-os forradalmár, mert ugye én a forradalomban részt vettem, a Dunakeszi Vagongyár a munkástanácsának a vezetője voltam. És rábeszélt, hogy 96 éves koromban üzéljek a nemzetőrökhöz csatlakozzak, és a nemzetőrökön keresztül 56-os munkámért kaptam több kitüntetést itt, amire nagyon büszke vagyok, de azt meg kell mondjam, hogy azokat mind azért kaptam, mert az emberek egyrészt tudták is, meg én mindig úgy is viselkedtem. Én forradalmának tartottam magam, az is voltam. A lelkemben is, meg azóta is ugyanazt elvet vallom ma is, és megmondom neked őszintén, nekem az a világ legnagyobb élménye volt, ami megváltoztatta az életemet teljesen. És nem Magyarországon, de máshol sikereket értem. Nem is akármilyen sikereket értem el. És erre büszke vagyok.
Felhoztam a választást. Érdekes azért, hogy egy amerikai alelnök jön ide támogatni.
Igen.
A az itteni, mostani politikát.
Igen. Nagyon büszke vagyok erre, amit te most mondtál. Ad egy különleges lehetőség nekünk, és az egy embernek köszönhető. Orbán egy olyan vezető, amit én ismerve és megvárja a világot, találkoztam különböző emberekkel, akik az országnak a vezetőjei voltak Ausztráliába. Még nem találtam hozzá hasonló, aki így előre tud látni dolgokat és tervezni. És megmeri mondani, és tekintélye van. Semmi más nem bizonyítja jobban, mint hogy itt volt most, amit mondta az alelnök az Amerikai Egyesült Államoknak, és az amerikai elnök is beszélt bele a dolgokba, és agyon dicséri Orbánt. Szerintem örülhetünk, hogy egy ilyen vezetőnk van, aki tudja, hogy mit kell csinálni, meg hogy, és annak ellenére, hogy ilyen körülmények között élünk, hogy a szomszédunkban háború van, és azok mindent megtesznek azért, hogy nekünk ártsanak, sajnos, és sajnos vannak olyan helyi, hogy mondjam, vezetőjeink is, akik én szerintem abszolút remélem, hogy soha nem kerülnek hatalomra itt Magyarországon, mert ahogyan én látom őket, és érdekes módon, hogy mondjak el valamit ezzel kapcsolatban, Ausztráliában általában cserél a munkás kormányban, vagy liberális a kormányban. És érdekes, hogy ott ugyanúgy, mint itt, amikor munkás kormány van, ha egy vagy kettő, már többet soha nem maradnak, mint két törmbre, kétszer négy év, mindig gazdaságilag tönkreteszik az országot. Hasonlóan, mint a volt 2010 előtt Magyarországon. És a liberális, ott liberális kormány, az meg mindig rendbe tette. Azok tudnak a pénzzel bánni, még a munkás kormány soha nem tudott ott se. Itt se. Szerintem, ahogyan a Gyurcsányék annak idején majdnem tönkretették ezt az országot, és ahogyan pedig Orbán rendbe hozta ezt az országot, én azt mondom neked, hogy az a magyar ember, aki nem így gondolkozik az életéről, hogy legalábbis mi egy megbízható országban élünk, nem kell félnünk, nem engedtük be a hogy hívják okat, a migránsokat, kérlek szépen. Ausztráliában én nekem saját tapasztalatom volt erről, hogy addig, amikor mi kimentünk Ausztráliába, még fehér ember policy volt. Csak fehér európai embert engedtek be. Valamikor a 70-es években megváltozott, és azóta Ausztrália nem ugyanaz. Lefelé ment. És tentő meg vagyok győződve, hogy ha mi is beengednénk ezeket, nekünk csak rosszabb lenne ettől kezdve. Tehát gondoljuk meg, hogy kire szavazunk legközelebb, és komolyan mondom, hogy ha nem más, mint Orbánt választanak, én már a barátomnak elmondtam, hogy visszamegyek Ausztráliába, ezt viccből mondom, mert én már nem megyek sehova se, de nagyon csalódnák. A magyarokba is egyrészt, másrészt pedig tiszta őrültek lennénk, hogyha mi most változtatnánk azon, amiben élünk, és amit szeretnénk elérni. És remélem, hogy így is lesz. Tehát gondoljátok meg, hogy kikre szavaztok.
Elhangzott műsorunkban a 96 éves mezőkövesdi Kovács Istvánnal beszélgettünk. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a